Ellátomások helyébe most lassacskán kevésbé félresiklott, kevésbé túlzó szemlélet lépett. Gringoire körül kitisztult a valóság. Belébotlott a tekintete, belébotlott a lába, és ez a valóság darabonként rombolta széllyel a költői rémület világát, amelyet maga körül eddig látni vélt. Csak hamar arra kellett ráébrednie, hogy korán sem a Styx vizében gázol, hanem a sárban. Styx, alvilági folyó a görög hitregében. Hogy nem démonok taszigálják, hanem tolvajok, és mivel hiába voltak annak az értékes békéltető eszköznek, amely pedig oly hatékonyan helyezkedik el a rablók és a becsületes emberek között, vagyis a pénztárcának, észre kellett vennie, hogy nem a lelke, hanem egyszerűen az élete forog veszedelemben. És most, hogy közelebbről és több hidegvérrel vizsgálta meg ezt az orgiát, a boszorkányok szombatjából hirtelen egy kocsma kellős közepébe zuhant. A csodák udvara csak ugyan nem volt egyéb, mint egy kocsma, ám de utonálló kocsmája, amely egyaránt piroslott a vértől és a bortól. Amikor végül elérkeztek útjuk céljához, és rongyos kísérői nem hurcolták tovább Gringoire-t, akkor sem kínálkozott számára olyan látvány, amely visszatéríthette volna a költészethez, lett légyen az akár a pokol költészete. A csapszékek nyers köznapi valósága mutatkozott meg előtte durvábban, mint annak előtte. Ha nem volnánk a 15. században, azt mondhatnunk, hogy Gringoire Michelangelo-tól egyszerre Caillou-ig süllyedt. Michelangelo élt 1475-től 1564-ig, az olasz reneszánsz nagy festője, szobrásza és építésze. Caillou 1592-től 1635-ig élt, francia rajzoló, főként cigánytárgyú, gyakran borzalmas jeleneteket megörökítő művei ismertek. Egy széles, kerek kőlapon hatalmas tűz lobogott. Lángjai egy pillanatnyilag üres, háromlábú bogrács tartó, vörösen izzó lábai közül csapdostak elő. Körülötte néhány szuvas asztal állingózott itt is, ott is, ahová véletlen éppen dobálta, és nem akadt egyetlen mértani érzékkel megáldott lakály, aki kegyeskedett volna párhuzamos helyzetükről gondoskodni, vagy legalábbis arra ügyelni, hogy ne álljanak túlságosan is szokatlan szögben egymás mellett. Az asztalokon borral és árpasörrel csordulásig telt kancsók csillogtak, e kancsók körül tűztől és bortól bíborló bacchuszi arcok csoportja látszott. Itt egy nagyhasú, kedélyes képű ember ölelgetett nagy garral egy vastag, húsos örömleányt. Amott valami szökött katona csibész nyelven káposztás likasztó, göngyölte le fütyörészve a kötést hamis sebeiről, kinyújtóztatva épp egészséges térdét, amelyet reggel óta egy seregpólya nyomorgatott. Szemközt egy színlelt beteg vére hulló fűvel és ökörvérrel készítette elő lábszárain másnapra a sebhelyeket. Két asztallal odább egy álzarándok teljes jelmezében a Szent Királynő sírámait magolta, nem feledkezve meg a kántálásról és az orhangról sem. Távolabb egy kezdő, nyavajatörés mímelő epilepsziából vett leckét egy öreg eskortettetőtől, aki arra oktatta, hogyan válik az embernek szappanrágástól habossá a szája. Mellette egy vízi betegségben szenvedő férfi szabadult meg puffadságától. 4-5 tolvajnő ugyanennél az asztalnál egy aznap este ellopott gyermek tulajdonjogát vitatta, és kénytelen volt orrát befogni a vízkorságos ember miatt. Mindezeket a körülményeket 2 évszázaddal utóbb oly mulatságosnak ítélte az udvar, hogy azokat Szuval szerint a Petit Bourbon színházban az E című 4 részes balett bevezető jelenetében is eltáncolták a király szórakoztatására. És egy szemtanú hozzáfűzi 1653-ban, a csodák udvarának gyors színeváltozásait soha szerencsésebben nem ábrázolták, mint ezúttal. Benszerád eléggé csinos versekkel keltette fel érdeklődésünket e jelenet iránt. Vaskos nevetés, trágár ének hangzott mindenfelől. Mindenki önmagával törődött csak, és szomszédjára ügyet sem vetve gáncsoskodott, káromkodott. A kancsók össze-össze koccantak, a koccintásból perpatvar lett, és a csorba edények össze-vissza szaggatták a toprongyos ruhákat. Egy nagy kutya a farkán üldögélve a tűzbe bámult. Az orgiában néhány gyerek is részt vett, a lopott gyerek is ott volt köztük, sírt és jajveszékelt. Egy másik, egy pufók 4 éves fiúcska szótlanul lóbázta lábát egy magas padon, álla az asztallapjáig ért, a harmadik egy gyertya olvadt fagyúját kenegette ujjával nagy komolyan az asztallapjára. Végezetül egy apróság a sárban kucorgott, csak nem belebújt egy főző üstbe, amelyet egy cserép darabbal vakart, és eközben olyan zöngéket csiholt ki belőle, hogy hallatára maga Stradivarius is elalélt volna. A tűz mellett egy hordó állt, a hordón egy koldus ült. A király volt trónusám. Gringoire 3 porkolábja a hordó elé vezette. A tivornya egy percre elcsendesedett, csak az üst nem, amelybe a gyermek bújt. Gringoire sem szusszani, sem felpillantani nem mert. Ombre quitat tu sombrero, ember vedd le a kalapodat, szólalt meg a Gringoire-t őrző 3 csibész egyike. Mielőtt azonban a költő felfoghatta volna, hogy ez mit jelent, a másik már le is verte fejéről a kalapot. Az igazat megvalva nyomorúságos egy föveg volt, azért napsütésben vagy esős időben megjárta. Gringoire felsóhajtott. Eközben a király a hordó tetejéről eszókat intézte hozzá. Kicsoda ez az akasztófa virág? Gringoire összerezzent. Ez a hang bármi fenyegetően csengett is, egy másik hangra emlékeztette. Arra, amely délelőtt az első csapást mérte misztériumára, amikor a nézőtér közepén orhangon ezt kiáltotta. Kérek egy kis könyöradományt! A költő felvetette a tekintetét, csak ugyan Clopin Truffaut ült előtte. Clopin Truffaut, aki ezúttal király jelvényeit viselte, sem rongyosabb nem volt, sem kevésbé rongyos, mint egyébkor. Karjáról már eltűnt a seb. Kezében hosszú, vékony szíjkorbácsot tartott, olyant, amilyennel a pálcás poroszlók terelgették akkoriban a tömegeket. Az ilyen korbácsnak 9 farkú macska volt a neve. Valami kerek felül zárt fejdíszt hordott, nehéz volt megállapítani, vajon párnázott gyerek főkötője, vagy pedig királyi korona. E kettő ugyanis roppantul hasonlít egymásra. Gringoire maga sem tudta miért, némi reményre kapott, amikor a csodák udvarának királyában a nagyterembeli átkozott koldust ismerte fel. Mester, dadogta, nagy úr, hogy szólítsam kegyelmedet, kérdezte végül, mert a crescendónak már tetőpontjára ért, és nem tudta, miképpen hágjon még magasabbra, vagy miképpen ereszkedjék ismét alá. Szólíts, ahogy akarsz! Nagy úrnak, felségnek, vagy akár cimborának, csak siess! Mit hozhatsz fel mentségedre? Mentségedre? Gondolta Gringoire. Na, ez sehogy se tetszik nekem. Hebegve szólalt meg. Én vagyok az, aki ma délelőtt ördögés pokol, szakította félbe Clopin. A nevedet halljam akasztófára való, szólj se többet! Ide figyelj! 3 hatalmas uralkodó előtt állasz. Az egyik én vagyok, Clopin Truffaut, apró pénzország királya, a koldusok nagyfejedelmének utóda, az Argó birodalom legfőbb hűbérura. A másik, Matthias Ungádis Picali, Egyiptom és a cigánybirodalom hercege, az a sárga képű vénember, akit ott láthatszni törlő rongyal a feje körül. A harmadik, Guillaume Rousseau, Galilea császára. Az a kövér, aki ide se figyel, hanem egy lotyóval nyájaskodik. Mi vagyunk a bíráid. Behatoltál az Argó birodalomban, ha nem vagy az Argó népéből való.